Kol Israel az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5774. Nisan hó 16-a, a polgári naptár szerint 2014. április 16-a, szerda van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, Moadim Leszimcha, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Benjamin Netanyahu miniszterelnök Abu Mazen vezetését tette felelőssé Baruch Mizrahi meggyilkolásáért. Későbbi időpontra tűzték ki végül is Livni Arikát találkozót. Taufik Tiraui, a Fatah terrorszervezet egyik prominens tagja kijelentette, hogy a két nép, két állam elve meghalt, és egyetlen megoldás maradt a nagy Palesztina felállítása Izrael helyébe. Híreink után a Shoah naplóból hallhatnak egy részletet. És most a részletes híreink. Benjamin Netanyahu miniszterelnök Abu Mazen vezetését tette felelőssé Baruch Mizrahi meggyilkolásáért. Mazenék jól olajozott uszító propagandája az, mely egy olyan légkört teremtett meg, melyben zsidó ember meggyilkolása hőstettnek, pozitív cselekedetnek számít. Abu Mazen vezette autonómiában egész kultusz teremtettek a véreskezű terroristáknak, követendő példaképként állítva a jövendő generációk elé. Épp ezért Mazenék nem húzhatják ki magukat a felelősség alól, hogy izraeli civilek ellen elkövetett gyilkosságokban nem lennének cinkosok. Az egész palesztin autonómiának nevezett kreáció Izrael ellenességre, a zsidó állam tagadására épül. Így nem csoda, hogy egy ilyen légkör szabad prédának tekinti a zsidó embert. Yitzhak Herzog, az ellenzéki munkapárt vezetője Baruch Mizrahi meggyilkolásával kapcsolatban kijelentette, hogy biztos abban, hogy az izraeli biztonsági szervek előbb-utóbb letartóztatják a gyilkosokat. Herzog képviselő közölte, hogy nem hajlandó részt venni Abu Mazenék elleni vádaskodási szócsatában, melyet feleslegesnek tart, hanem a palesztin araboktól való elválási folyamatot támogatja, mely Herzog szerint biztosítja majd a nyugalmat és a biztonságot. Az izraeli területek feladását támogatók körei pontosan ezt mondták 2005-ös gázai egyoldalú kivonuláskor is, hogy ez csak nyugalmat és biztonságot fogja szolgálni. Későbbi időpontra tűzték ki végül is a Livni Arikát találkozót. A találkozó későbbi időpontra való elhalasztásának az oka az, hogy Martin Indig, amerikai közvetítő is részt vehessen benne. Mint ismeretes, a pészachi széder estéjén arab terroristák Hebron mellett tüzet nyitottak a Mizrahi család autójára, és Baruch Mizrahi, a család fő a helyszínen életét vesztette a terrortámadásban. Ma temették el a jeruzsálemi Herzl-hegyen több száz fős tömeg kíséretében. Sokan a politikusok köréből fordultak Livnihez, hogy halassza el Abu Mazen delegátusával való találkozót az arab terror újabb áldozatának minimális tiszteleteként. Livni azonban nem volt erre hajlandó. Az igazságügyi miniszterasszony, aki pár nappal ezelőtt élesen kirohant a Yitzhári zsidó falu eseményei miatt, és a katonai dzsip abroncsának kiakasztását szörnyű terrornak bélyegezte meg, a 47 éves Baruch Mizrahi rendőr családja szemelátára való hidegvérű meggyilkolását a tárgyalások áldozatának nevezte cinikusan Livni. A tárgyalások végül is mégsem jöttek létre, mint mondtuk ma Livni és Arikát között, na nem a meggyilkolt Baruch Mizrahira való tekintettel. Taufik Tiraoui kiöregedett terrorista vezér, a Fatah terror szervezet prominens tagja, a hebroni El-Quds egyetemen tartott beszédében kijelentette, hogy a két nép, két állam elve meghalt, és egyetlen megoldás marad a nagy Palesztina felállítása Izrael helyébe, mely Roshanikráltól északon a déli Éjlátig fog elterülni a Jordán folyó és a földközi tenger között. Eddig tartottak híreink, és most Soá naplóból hallhatnak egy részletet.
1944. márciusi napfényben katonazene szól a főtéren. Nagy Kanizsa, apraja nagyja az utcán virágesővel fogadja a német hadsereget, mely Jugoszlávia felől lépi át a határt. Örömmámorban a nép. A zsidó családok megriadva keresik fel egymást, hát ha valaki valami biztató hírt tudna adni, mi lesz velünk? Március közepén már be kell szolgáltatni a rádiót a rendőrségre, ahol még hivatalos írást is adnak az átvételtől. Egymás után jönnek ki a rendeletek. Zsidónak nem szabad utazni. Minden zsidónak a sárga csillagot fel kell varni, a pontos méret megadva. Majd pár nap múlva megkezdődött a gettózás. Kisgyerekek szüleikkel, nagymamák, nagypapák háborús érdemrendjeikkel, mindenki vállán a septiben összeszedett kevés ágynemű, ennivaló dobozban, bőröndben vagy táskában. Fiatalabbak támogatták a járni nem tudókat. A két zsidó templom udvarán lévő gettó felé. A városi kórházból hordágyon hozták ki az akkor operált betegeket, és a megbélyegzett sereg meggörnyedve, gúnyos pillantásoktól kísérve az ismerős szomszédoktól elindult a gettó felé, hátrahagyva házat, lakást, teljes berendezéssel, amit a rendőrség aznap lepecsételt, de másnap már kifosztott. Egy-egy szobában 6-8 család volt elszállásolva. Május első hetében már nem volt mit enni. Kintről senki nem gondoskodott rólunk. Csak a rendőrség tartott hirtelen vizsgálatokat, hogyha annál a zsidó személynél, akinél aranyneműt találnak, azt azonnal deportálják, vagy a frontra küldik. A verések az arany után nap, mint nap folytatódtak. Az egyik nap az a hír terjedt el, hogy a nagykanizsai internáló táborban, kávégyárban megérkeztek a szombathelyi harmadik kerületi csendőrök. Másnap már megjött a parancs. Azonnal indulás! És a megbélyegzett sereg hosszú sorokban megindult a kávégyár felé, fegyveres rendőrök és csendőrök között. Két oldalt Nagy Kanizsa lakosai álltak az utcán. Volt, aki mosolyogva, volt, aki szomorúan, volt, aki megdöbbenve a látványtól búcsúzott e szerencsétlenné. A kávégyárban pár napot voltunk, engem minden délelőtt, mint leventét sárga karszallaggal, sárga csillaggal a mellemen két rendőr kísért a zsidó lakásokhoz, amit kinyitottak, ők összeszedték az értéktárgyakat, nekem a gyerekjátékokat kellett összeszednem. Az első nap egy nagy pofont kaptam figyelmeztetésül, nehogy elmerjek lopni valamit a játékokból. Legújabb hírek. Falura visznek bennünket dolgozni, így próbálták megnyugtatni a kedélyeket, és mi annyira akartunk hinni ebben. Hatalmas beton helységekben a földön feküdtünk már pár napja, még szalma sem volt lehintve. Az egész környéknek csak egy vízcsapja volt, mosakodni, csak inni, ha lehetett. Az éjszaka megérkezett a marhavagonokból álló szerelvény. Reggel már hallottuk a német katonák ordítását, amit a magyar csendőrök próbáltak túlkiabálni nem egyszer puskatussal, szuronnyal, korbáccsal, megmutatni nekik, hogy ők még kegyetlenebbek. Nagymamám mellettem, erősen fogja a kezem. Állapotos nagynéném a kis batyunkat rángatva cipeli. 70-80 embert nyomnak be egy marhavagomba, ahol egy szöges dróttal beszögezett kis ablak ad némi levegőt. Nem könnyű a vagonra felszállni idős, beteg embereknek, amikor hátulról puskatus, korbácsütések záporoznak a hátakra, fejekre. Sokan eszméletlenül lettek a vagomba dobálva. Alig volt hely állni. Mielőtt kívülről leblombálták az ajtót, minden vagomba bedobtak néhány kenyeret és két vödröt. Az egyikbe vizet, a másikba, hogy dolgainkat elvégezhessük. Öregek, betegek, munkaképesek, csecsemők, gyerekek, összezsúbolva rettentő kegyetlenséggel. A szombathelyi állomáson már több halottat vettek le. Az új nemzedék május 23-a száma írt erről a zsidó vonatról. Kérdezném én, a magyar közvélemény nem tudott ezekről a borzalmakról? Vajon a történelem előtt igazolható lesz-e, hogy bírói ítélet nélkül deportáltak és elpusztítottak 600 ezer magyar zsidót? A nemzet örök. A politikai irány változó. De hol van a politikai irányon felül az emberi igazság? És én azt kiáltom azoknak a hitleri csökevényeknek, akik ma próbálják letagadni azt, hogy mind ez a szörnyűség meg sem történt. Esküszöm az emlékükre, akik egykor velem voltak, hogy ez egy kicsi százalék annak a szenvedésnek, amin mi keresztül mentünk. Második napja vagyunk bezárva. A vagonban dülöngélve állunk egymás mellett. A 3 éves kis Évike sír, hogy szomjas. Anyukája a kicsi vizeletét málna szörppel keveri, és a kislány azt issza. Másnap Évike a többi halott között fekszik a vagon sarkában. Gyerekek, akik arra lettek tanítva, hogy kell enni villával és késsel, a kenyérmorzsát a földről szedik fel. A kis ablakon keresztül csehszlovaki városok neveit látjuk, majd lengyel városkák neveit tűnnek fel. Már a 4. napja, hogy bezártak, és utazzunk. A vagonban több mint 16 ember halt meg eddig. A vonatunk megérkezett a vég állomásra. 8740 zsidó Muraköz vidékéről, Alsólendva, Csáktornya, Dél, Somogy, Perlak körzete, plusz a 3000 fő Nagykanizsáról. Áldott emlékül Winkler Ernő főrabival az élén, aki a kezemet fogva vitt jobbra dr. Mengele előtt, és én még egyszer visszanézve egy utolsó pillantással búcsúztam drága családomtól, akik balra kerültek, és többet nem láttam őket. Nagykanizsára 12-en jöttünk vissza. Gyerekeimnek soha nem tudtam elmondani, hogy mit éltem át 14 éves koromban. Unokáim igenis érdeklődnek. Ha mi, akik utolsónak maradt volt kacetnyikok, koncentrációs lágeresek, elmentünk-e világból, talán ők fognak emlékezni. Mind ahogy írva van, emlékezz, ne feledd, mit csinált neked Amalek. 68681-es kacetszám, mert nevünk akkor nem volt.
És Végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszakai és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 17-24, Tel Avivban és Haifán 14-23, Berzsébán 16-27 és Eilaton 22-35 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Jerusalem.